Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Különleges interjú lesz ma, nem csak a témája és a vendége miatt, Mesterházi Mónika vendégünk, akinek frissen jelent meg verses kötete a Magvető kiadónál Nem félek címmel, hanem azért is, mert másodjára vesszük fel ezt a hanganyagot, és elhatároztam, hogy ezt bevallom hallgatóinknak, mert érdekes következményei vannak az ismétlésnek. Először volt egy technikai hibánk, és mivel nagyon pontos és nagyon sűrű versei vannak Mesterházi Mónikának, aki fel is olvasott ezekből a versekből, ezért úgy döntöttem, hogy a rossz hangminőségű interjú, vagy a kevésbé jó hangminőségű interjú nem megy be, hanem megkérem, hogy beszélgessünk újra a kötetről. Nyilván ez a beszélgetés már nem ugyanaz lesz, mint a régi. Nem csak azért, mert nem akarok mereven ragaszkodni az előzőleg feltett kérdésekhez, hanem azért, mert azóta újra és újra olvastam a kötetet, és elképesztően sok részlet és sok-sok perspektíva rakadott meg. Úgyhogy ezzel az újraolvasással indítunk ma. Most olvastam egy prózádat a Litera oldalán, Mónika, amelyben a hétköznapi részletek nagyon pontos egymás mellé illesztésével jutsz, nagyon fontos és lényeges, egyáltalán nem hétköznapi következtetésre, életet és halált érintő következtetésre. Ez a viszonyod a mindennapi nyelvhez, ami ebben a Nem félek című kötetben erőteljesen érezhető, ez honnan jön, és hogy válik benned versé?
Nem tudom, nekem mindig is volt kapcsolatom a nyelvvel, tehát olyan családban nőttem föl, ahol a nyelvi humor, a nyelvi reflexiók állandóan jelen voltak. Aztán kiskerülővel bölcsész lettem, a bölcsészkaron nagyon hamar beiratkoztam Gér István műfordító szemináriumára, ahol hétről hétre és éveken keresztül különböző szövegeken tanultuk meg azt, hogy mire figyeljen az ember egy szöveggel kapcsolatban a legkisebb részletekig. Tehát talán ilyesmi, hát itt kezdődött.
De hát az egzotikuma, vagy nem tudom, az ereje a te verseidnek, hogy éppen ez a mindennapiság, ez a látszólagos reflektálatlanság, azok a szavak, amelyeket az ember a nappaliában, kávéfőzés közben, kutyasétáltatás közben talál, aztán úgy elkezd rajtuk dolgozni. Ez nálad hogy folyik ez a munka ezekkel a nagyon-nagyon egyszerű szavakkal?
Őszintén szóval én nem nagyon szeretem a pátoszt, tehát van egy bizonyos tiszta pátosz, ami a romantikában megvolt, és azt hiszem, hogy az erdélyi költészetben a mai napig erősebben jelen van, mint a magyarországiban, tehát én ezt szeretem, mint olvasó, de művelni nem tudom, vagy nem akarom. Tehát tulajdonképpen én valóban a köznyelvet használom alapanyagnak, és inkább az elhagyás az eszközem, vagy talán asszociáció, és a reflexió, akkor lehet, hogy de mégiscsak nyelvi reflexió, csak inkább gondolati, a nyelvnek a gondolati része, és nem a hangzása annyira talán.
A köteted másik nagyon zavarba ejtő, megdöbbentő tulajdonsága, hogy mélyen személyes, nagyon magánéleti, és ugyanakkor nagyon közéleti. Tulajdonképpen az elmúlt 10-12 év Magyarországát is lehet követni benne, meg hát lehet a te legszemélyesebb kapcsolataidat is követni. Ez hogy működik? Hogy adódik össze, vagy hogy válik szét?
Azt hiszem, hogy én direkt közéleti verset nem is írtam, hanem valóban akkor tudok ilyesmiről írni, hogyha engem mélyen érint. Tehát, hogyha bejön a magánéletembe, a magánszférámba, felzaklat, akkor tudok erről írni, és így az amúgy is elég személyes kötetben így kapnak részt ezek a versek is.
Innünk el a címadó versettől, a Nem félek című versettől, amit megkérlek, hogy olvass is belőle egy kicsit, hogy értsük meg, hogy mi a félelem. És beszélgessünk erről.
Annyit tudok erről elmondani, hogy ennek a... Hát ez egy gyászvers. Tehát itt a Nem félek, mint a kötet élén is, első látásra azt fejezi ki, hogy hiányzik belőlem a félelem, vagy akár bátor is vagyok. A versben azonban, mint mindjárt hallani lehet, az ellenkezője, hát nem az ellenkezője, csak egy kicsit mást jelent. Azt mondja, nem félek, amíg téged látlak. Ugye, ne félj, amíg engem látsz, nem félek, amíg téged látlak. Tehát ez tulajdonképpen, mikor egy haldokló embernek ilyet mondok, akkor azért nem ugyanaz, mint hogyha csak annyit mondanék, hogy nem félek. Nagyon hosszú ciklus, hogyha annyit mondjunk el a hallgatóknak, hogy rövidebb, hosszabb szakaszokból áll. In memoriam ennyi. A harmadik kórházi út egy lankás völgy fölött zöld fák közt vetett. A tengerpart jutott eszembe, ahol a helyiek jártak, az az út, meséltem neked, és megérkeztem a tengerhez, te vagy a tenger, mondtam, és most nézlek. Nem félek, amíg téged látlak, és nehezen képzelem, hogy vége lesz. Ágyad hajója lassan úszik, itt vagyok veled, a többi körülmény. Közben múlik a tavasz, a levelekre felülről esik a fény. Nehezen képzelem, hogy ami jó még, minden csak azután lehet, és neked soha. De ebben a kérdésben nem kell képzeled, vannak a körülmények, és az álló jelen. Mikor lesz ennek vége, kérdezed? Minek, bogárka? Hát ennek a... neked? Igen. Nem tudom, azt hiszem, most még nem. Válaszaidat úgy lököd fel, mint mély kútból. Akármiért nem veszel erőt magadon. A kútban ott kongnak a szavaink, és nem is tudjuk. Az egyik ember be tud lépni a teredbe, a másik nem. Alszik, mondják, holott bármikor alhatsz, és rájuk van szükséged. Mediálok, instruálok, kicsit mindenkinek elviselhetetlenül. Tessék dolgozni, kedves látogatók. Most itt abba is hagyom, mert ez még csak mondjuk egy ilyen másfél oldalnyi hosszúság volt, és azért is állok meg itt, mert ez, hogy a kicsit mindenkinek elviselhetetlenül, ez benne van abban is, amikor írok erről. Akár verset, akár prózát, mert aki tanúja volt, annak megvan hozzá a saját élménye, és elképzelhető, hogy pont az, amit én írok le, az nagyon súrlódik a saját élményével.
Ez, hogy belépni a másik ember terébe, a másik ember élménye, a másik emberhez való viszony, ez hogy történik? Miért válik ennyire központivá a számodra? Mit jelent?
Nem tudom, nekem mindig fontosak voltak az emberek, tehát ahhoz képest, hogy egyedül élek, tehát nagyon erős igény van bennem a magányra, és ugyanakkor egy ilyen falka összetartozásra is, de csak részben, meg néha. Tehát azt hiszem, hogy nagyon nehéz a kommunikációban az, hogy ne csak a felszínén legyünk valaminek. Tehát, hogy igazán megismerjünk valakit, hogy úgy tudjunk akár a szemébe nézni, de egy bármilyen beszélgetésben, hogy tényleg találkozzon két tekintet.
És kommunikációban mi múlik? Mi múlik az, hogy tényleg kommunikáció legyen, hogy a felszín alá menjen, és hogy találkozzanak a tekintetek?
Hát nem is tudom. Nagyon nehéz két ember közt a csend, tehát hogy a csend ne legyen zavaró, és ez már egy nagyon bizalmas viszonyt jelent, hogyha ha valakik tudnak együtt hallgatni, ha a szavakon kívül más gesztusok is érvényesülnek, kis mozdulatok, vagy félszavak, például azt én nagyon értékelem, amikor ilyen rövid szavak jeleznek valamit két ember közt, vagy mondjuk egy családon belül is akár.
És a másik ember, az idegenség a élménye, vagy akár a szeretet élménye, tehát ezek nálad nagyon radikálisan ellenpontozva jelennek meg. Lehet a másik ember az, akivel a találkozás, vagy akinek a hiánya nem feldolgozható, amitől rettegünk, és lehet a másik ember az, aki az ellenségünk, és akitől szintén rettegünk.
Hát van egy ilyen versem, hogy a másik ember, de talán nem erre gondoltál.
Arra is, mert hogy annyi féleképpen felvetünk.
Azért ott nem ellenségkép jelenik meg, hanem csak az, hogy ha innen nézem, ez van, ha onnan nézem, az van, tehát ami az egyik irányból idegesítő, abban, most jó előre megmagyarázom, de nem baj, a másik irányból pedig, tehát hogy onnan is meg lehet nézni. Két irányból is ugyanazt a...
Az, hogy válik valaki ellenséggé, vagy idegenné, azt is megbeszéljük majd, de akkor arra kérlek, hogy olvassál ebből a Másik ember című versetből, mert ez viszont egy kiváló példa arra, hogy hogyan játszol a humorral.
Igen, ennek a teljes címe nem csak annyi, hogy a másik ember, illetve a ciklus cím az, hogy a másik ember, de a valóságos verscím az provokatívabb. Az a címe, a másik ember az a rohadék. A másik ember az a rohadék, aki fellők úgy rohan, nem is néz. Aki nem képes félreállni, ha siet. Aki rég látott, és meg sem ismer az utcán. Akit rég láttál, és nincs kedved felismerni. Aki nem szán rád egy órát az életéből. Aki az életedből órákat kívánna magának, aki elfelejti, mit beszéltetek meg, aki szemedre hányja, ha valamit elfelejtesz, az a másik rohadék is, mindig te vagy. Hát ez nem részlet volt, mert ez ennyi a vers. Mielőtt a kötetet lezáró gyászciklusoknak egyáltalán az alkalma, tehát a 18-as év, amikor hozzám közel álló két ember is meghalt, tehát még ezelőtt is már raktam össze a kötet verseit, és akkor is éreztem, hogy az emberek nagyon fontosak lesznek benne, tehát különböző portrék, vagy hasonlók, tehát így is bejön tulajdonképpen ez a másik ember. Aztán természetesen a gyászversek meg végképp egy-egy emberre, és az én velük való viszonyomra koncentrálódott.
Ez a gyászmunka, vagy gyászvers, mint műfaj, ez hogy működik nálad, vagy hogyan kezdenek ezek a szövegek élni, halni? Furcsa ellentmondás.
Ezek mind benne vannak. Azt hiszem, az elengedni az még egyelőre a legkevésbé. Tehát inkább talán egy terápiás dolog is, tehát megérteni, rögzíteni, az nagyon erősen benne van a rögzítés, hogy mi is történik. Különösen ez a Juditnak írt ciklusban van így, mert ő hosszan haldoklott, kórházban is volt, aztán otthon, és akkor útközben, menet közben is leírtam dolgokat. Tehát amit az előbb felolvastam, a Nem félek ciklus, annak az első, talán harmada az ő életében készült, és akkor utána egy darabonként, tehát úgy kibukkant belőlem néhány ilyen verszak, és akkor azokat csillaggal választottam el. Pontosabban egy jó darabig nem is rendeztem őket ciklusban, hanem különböző helyeken voltak leírva, és tudtam, hogy ez valahogy összetart, de nem akartam még véglegessé lezárni. És a másik, ami ilyen hosszabb gyászciklus, az az anyám halálára vonatkozik, ő viszont hirtelen halt meg, és sokkal fiatalabb korában. Hát nem annyira fiatal, de egyáltalán nem számítottunk rá, hogy így fog történni. Egy kórházi műtét után tulajdonképpen egy ilyen műtéttől független érrendszerű dolog miatt. És azt, mint mint érzéscsomagot, vagy hiánycsomagot alig tudtam megközelíteni. Tehát ott aztán végképp az volt, hogy csak néha leírtam valamit, és hiányérzetem volt magammal kapcsolatban, hogy nem tudom ezt megközelíteni. Ő maga is hiányzott, azt nehezen fogalmaztam meg. Tehát a rögzítés, a megközelítés, a megtartás, ezek a legfontosabbak szerintem. És az elengedés az sokkal később van, ha van.
Ha jól értem, akkor ezek a gyász töredékei, amelyeket te költőként nagyon jól strukturáló, a nyelvvel nagyon pontosan és ökonomikusan bánó költőként egymás mellé raktál, mint egy kirakósnak a darabjait, és amikor összeállt a kép, akkor mit láttál?
Hát azt már talán nem is nekem kell látnom, hogy mit. Azt annyit láttam mondjuk talán, hogy ez már így megmarad egyben, tehát megvan az a kohézió az elemek közt, amitől ez már egy darab. Tehát a sok részből egy ilyen, mondjuk mozaik, vagy nem tudom, összeáll.
Mondtad ezt a pátosztól...
Ez így kész van.
Mondtad ezt a pátosztól való félelmet, és azon gondolkodom, hogy amikor az ember határhelyzetekről, egzisztenciális határhelyzetekről beszél, akkor mi óvja meg a pátosztól? Mennyi az, ami kimondható, meddig kell elmenni? Mi az, ami nem mondható, nem fogalmazható ki? Mennyire lehet körülírni az űrt?
Azt hiszem, úgyis én is pontosítani szerettem volna. Tehát én a hamis pátosztól, vagy a túl nagy szavaktól óckodom. Tehát, hogyha valakinek természetesen jön, hogy kizengeti a hangját, és emelkedetten beszél, és mondjuk emelkedettebb szavakat is választ, az számomra rendben van. Én a kis szavakat jobban szeretem, és azokkal megteremteni valamilyen hatást. A hamis pátosz az a szónoklatokban, meg politikai beszédekben, meg ilyen helyeken szokott feltűnni, tehát ahol valami érvényes dolog helyett valami hangzatosat akarnak mondani.
De hát te nem
akkor viszont tőlem egyáltalán nem állnak távol az erkölcsi, etikai megközelítések, csak minél inkább redukálom, tehát ez valóban így van.
Nem, hogy nem áll távol tőled az erkölcsi megközelítés, hanem erre te módszeresen figyelsz, tehát van egy sorozat versed, vagy szinte mindegyik versednek van erkölcsi dimenziója. Múltkori beszélgetésünkben említettem Nemes Nagy Ágnest, és kijavítottál, hogy hát már József Attila költészete kapcsán is elkezdett ez izgatni téged, hogy mi az erkölcs és a líra viszonya, hogy lehet lírában erkölcsről beszélni.
Igen, azt hiszem, hogy József Attila valóban nagyon érvényes példa itt, de hát nyugodtan még korábbra Babicsra lehetne utalni, vagy Arany Jánosra, vagy nem tudom, tehát van egy ilyen vonulat. És ezt általában szembe szokták állítani a játékossággal, holott a fent említett költők, hát Arany, Babics, vagy József Attila abszolút a legjátékosabb költőink is. Úgyhogy ezek a szembeállítások általában mesterséges dolgok, azt hiszem.
És mikor érzed azt költőként, hogy most érkeztem el egy olyan erkölcsi kérdéshez, és akkor itt menjünk bele konkrétan a kötetnek a nagyon, nagyon pontos helyszínben, időben, problémában beazonosítható verseibe, én a sápadt arccal emelném ki. Amikor azt érzed, hogy ez egy olyan erkölcsi probléma, ami engem személyesen érint, és lírai nyelven tudok róla beszélni.
Hát itt tulajdonképpen a hozzáállásom, a magánemberi vagy civil hozzáállásom, az megelőzte a verset. Ez egy a Magyarországon 2008-2009 romák ellen elkövetett gyilkosságok áldozati családjából az egyik hozzátartozónak a temetése volt. Tehát én erre a temetésre elmentem, és a vers már ennek a hordaléka, hogy ott én mit éreztem, és azt hiszem, hogy ez sokkal inkább az értelmiségi közeledésnek a verse, tehát ezt egész biztos, hogyha a hozzátartozók látták volna ezt a verset, úgy érezték volna, hogy ez nem róluk szól, mert valóban ez a mi tehetetlenségünkről szól, akik ott állunk, és nézünk, és nem tudunk mit tenni. Úgyhogy azt hiszem, hogy akkor legjobb lenne most ezt felolvasni, és beszéljen a vers, ugye?
Igen, kérlek.
Sápadt arccal, Seamus Heaneynek. Ahonnan már semmi nincs, vagy ahonnan a természet kezdődik, a falu szélén, a temetőben álltunk, kora tavaszi kontúrok között, éppen mint 4 éve tehetetlenül. Tanúi legfeljebb, de semmiképp nem megállítói vak gyűlöletnek, kélyes rosszindulatnak. Nem jajgatás és sírás, hallgatás és keserűség kísérte a fiatal nagyapát. Ahogy rálőttek más ártatlanok után a kisgyerekre, az apára, és nem történt semmi, megértette a teste, hogy a tudat hiába vár, bőrszín van, nem igazság, és megadta magát. Némán álltunk, sápadt arccal, a homoktalaj puffanásai felett szaggatott madárhangok szóltak, a fényes, tágas égen, ívben, rendben kiáltozva hazaérkeztek a vadludak.
Ez a bőrszín van, nem igazság, mondat töredéked, ez nekem nagyon, nagyon fontos volt, és megütött, és sokszor ismételgettem magamban. És amikor először beszélgettünk erről a versről, akkor úgy egy kicsit úgy kikérted magadnak, hogy hát ezt nem is szereted annyira, mert erre mondanád, hogy
patetikus? Hát nem kikértem magamnak, csak hárítottam, mert azt gondolom, hogy ez a félsor, ez ilyen nagyon könnyen idézhető, tehát szinte szlogenszerűen, holott én úgy érzem, hogy ebben a versben ez csak a mondjuk a társadalom üzenete annak, aki végül is belehalt a gyászába, a feldolgozhatatlan traumájába, amelyhez nem nagyon kapott, vagy nem kapott segítséget. Tehát ez, hogy bőrszín van, nem igazság, ez szinte olyan, mint a másik versben, a nem félek, hogy kiragadva egy kicsit más, tehát kiragadva olyan szlógenes. És azt gondolom, hogy a versben például a madárhangok, vagy a földnek a puffanása, az esztétikailag vers szempontból fontosabb, mint ez a félsor.
Hát,
vagy együtt adnak ki valamit talán.
Ilyenkor merül fel, hogy kié a vers. Rengetegen tudnak József Attila verset idézni, mert rengeteg emberben rezonál egy csomó minden, abból, ami ezekben a versekben megjelenik. De hát komplexitásában a szöveg az nem sajátítható ki személyesen. Te sokszor írtál, megbeszéltél erről, hogy mi a jó versolvasás, vagy alapos versolvasás, vagy szakszerű. Mit tudnál mondani hallgatóinknak, hogy olvassák mondjuk a te verseidet?
Hát azt hiszem, minden verset úgy érdemes olvasni, hogy figyelemmel, és nem előfeltevésekkel, hogy mit várok tőle, hanem mi van benne. Tehát nyilván mindenki úgy jön oda egy vershez, hogy hozza a korábbi vers élményeit, az aznapi feszültségeit, vagy szomorúságát, vagy jókedvét, az aznapi időjárás. Tehát nagyon sok minden ott van a vers olvasása előtt, de amikor már olvasunk, akkor hát egy nagyon egyszerű dolog, tehát azt hiszem, hogy ezt idézni szoktam fordításkor is, hogy azt fordítsuk, ami ott van, és azt olvassuk, ami ott van. Egy gyászversnél természetesen, ha valaki már átélt kisebb vagy nagyobb gyászt, akkor nem tudja azt független. Tehát akkor az behívódik, és ez is a veszélye tulajdonképpen az ilyeneknek, vagy nehezebb esztétikailag meghatározni, hogy valamilyen szöveg jó vagy rossz. Egy gyászszöveg, mert nem lehet függetleníteni a saját nagyon erős élményektől. De mondjuk mondjuk egy ilyen érzelmi skálán, egy kisebb fogbeosztással, egy kisebb élményről vagy érzésről szóló versnél, vagy egyáltalán valamilyen megfigyelés, vagy valaminek a rögzítéséről szóló versnél, szerintem érdemes odaadnunk a figyelmünket annak a, mit tudom én, fél oldal, egy oldal szövegnek, hogy abban mi van, és utána gondolkozni.
Ebből kialakul egy olyan játék, amikor az ember a személyes igényeit, személyes komfortérzetét, személyes tapasztalatait, élményeit valahogy kitágítja, vagy kontrollálja, vagy kontextusba helyezi, és ettől válik a vers közös élménye. Úgy megütött engem, hogy ez, egy ilyen, ez a vers, ez a cigánygyilkosságok, illetve a temetést érintő vers, ez az értelmiség, a temetésen résztvevő értelmiség verse, hogy ezt így tényleg ki lehet mondani, hogy annyira kíváncsi lennék, hogy mondjuk egy hozzátartozó ezt hogy olvassa. Nem, ez egy súlyos mondat volt, egy kicsit megmert.
Én ezt nem mertem volna elküldeni a hozzátartozóknak, mert úgy éreztem, hogy nekik teljesen más. Tehát ez egy leválasztott élmény, ez a mi élményünk, hogy ott vagyunk, de tehetetlenek vagyunk, és segíteni pedig mivel lehet? Hát figyelemmel, meg gyűjtésekkel, pénzzel, akármicsoda, de ez hol van az ő traumájukhoz képest? És azt is gondolom, hogy talán a visszafogottsága miatt kevésnek is éreznék ezt a szöveget.
Hát talán ott, de ez már teljesen független az írától, vagy nem tudom, hogy független-e, mert éppen a másik emberhez való kulcsról szól, az átlépésről, hogy feloldjuk ezt a mi élményt, meg mi nyelvet, és a mi az mindannyiunkra vonatkozik. Tényleg. Tehát a szemtanú, az áldozat, nem tudom, ha egyáltalán feloldhatók-e. Simus Heaneynek ajánlottad ezt a verset, miért? És mekkora szerepe van a te költészetednek az, hogy egy nagyon erős műfordítói iskolához tartozol?
Heaneytől elég sok verset fordítottam én is, költő barátaimmal együtt. Imre András, Gerevics András, G.R. István, Ferenc Győző és mások. Tandori, csak Tandori az életműnek egy jóval korábbi részét fordította. És azért ajánlottam Heaneynek ezt a verset. Egyrészt a vers formája ilyen három soros szakaszokból áll, és ez neki egy kedvelt formája. Másrészt pedig ő, mint északír kisebbségi, legalábbis eredetileg, ezt a kisebbségi létformát nagyon ismeri, és a verseiben az empátia, a halottak meggyászolása, és ugyanez a tehetetlenség élmény, ez nagyon erősen jelen van, úgyhogy ezért ajánlottam neki, és olyan szerencsém volt, hogy Imre András kint volt Írországban egy szemináriumon, és elvitte ezt a versemet Heaneynek, és sorról sorra lefordította neki, hogy mi a helyzet, és magyarázta neki, úgyhogy visszajutott hozzá.
És mit reagáltusz róla?
Hát bólogatott, gondolom. Tehát nyilván az esztétikai élménytől meg volt fosztva, mert egy magyarázó nyers fordítás az mondjuk a műfordításnak az előszobája. Tehát nyilván ahhoz kellett volna egy magyarul jól értő angol anyanyelvű költő, hogy lefordítsa, de nyilvánvalóan értette, hogy miről van szó, és hát gondolom hozzáképzelte, hogy mi lenne, ha még ezt versben kapná, és nem nyers fordításban.
Most nagyon megleptél itt az interjú végén ezzel, hogy Heaneynek a kisebbségi mi voltál, val magyaráztad az empátiára és a gyászra való képességét. Beszélgetünk erről itt ugye a Román Közrádió székelyföldi csatornáján, és sok-sok kisebbségi hallgatja ezt, hogy ezt tényleg így gondolod, hogy kisebbségben az ember empatikusabb, és kiszolgáltatottabb a veszteségekre?
Hát azt hiszem, hogyha meg tudja őrizni az integritását, és nem megy át támadásra mondjuk. Tehát hogyha a sértettséget elveti, és csak a sebeinek az érvényét viszont maga előtt tartja, akkor igen, akkor ebből kialakul egy érzékenység. De hát valamennyien benne vagyunk kisebbségekben, csak nem ilyen egyértelműen, hogy tehát nem így születéstől adódóan, de magánemberként is az ember különféle bugyrokban benne van, ahol kisebbségi tud lenni. Egyébként Ferenc Győzőnek van egy Kisebbségben című verse, azt nagyon ajánlom, most már tényleg így a műsor végén csak elolvasásra bárkinek.
Na hát, hogy mi a seb, hogy hogyan ismerjük fel a sebeket, hogy mit kezdünk ezekkel, hogy hogyan élünk, vagy hogyan halunk bele. Mindenről nagyon sok mindent meg lehet tudni Mesterházi Mónika Nem félek című kötetéből. Féljenek bátran, éljenek együtt a félelemmel, és tudjanak nem félni is, és mindenképpen olvassák el ezt a nagyon érzékeny és nagyon fontos kötetet. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál.
Én is nagyon köszönöm.
Hanganyagunk, mint mindig, most is visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. Nagyon várjuk olvasmányélményeiket és visszajelzéseiket a rádió honlapjára, vagy akár a személyes szakmai Facebook oldalamra is. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője, vendégemmel, Mesterházi Mónikával köszönjük figyelmüket. Tartalmas rádiózást, szép estét kívánok, viszont hallásra!